Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk úrunkat fennállva 138. dicséretünket, zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Dicsér téged teljes szívem, így kezdődik a zsoltár. Nőtt fel, szolgált is itt a csobánykai közösségben legátusként, de most úgy érkeztek hozzánk, mint a református fiatalok szövetségének képviselői, elnökségének tagjai a Refiszről, majd ők maguk szólnak néhány szót, egy olyan református szövetség, szervezet, amely az ifjúságokat, az ifjúságot karolja át, és az ő szolgálatuk most így ennek a fényében történik itt Csobánkán is, majd Komázon is. Éppen ezért ma rendhagyó módon éneklapról fogunk énekelni, reméljük, hogy mindenki kapott éneklapot. Ezek az énekek zömében az énekeskönyvünk kiegészítésében, amely valószínűleg ennek az évnek a végén, vagy a jövő év elején várható, már megtalálhatóak. Erről énekeljük az első éneket, most Jézus a mi oltalmunk, és ifjaink fogják ezt játszani, kísérni ezt az éneket, én pedig közös körülmények is.
Urunk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassák meg a testvérek Isten igéjét, Jakab apostol leveléből, a 3. fejezet első 12 versét olvasom. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokan vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szerek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kis rész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyermek közétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Isten tegye áldottá szívünkbe fogadását az igének, hogy az gyümölcsöket hozzon az életünkben.
És ezért most csendesedjünk el, és mondjuk el egy imádságot. Úr Jézus, köszönjük neked azt a sok-sok csodát, amivel nap mint nap elhalmozol. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben ma. Köszönjük neked a mögöttünk levő hétvégét, ünnepet, köszönjük neked a szeretteinket, de leginkább köszönjük neked azt, hogy ma is, ezen a vasárnapon is te vársz itt minket. Könyörgünk azért, hogy engedd meglátni a te nagyságodat, a te hatalmadat és a te nagy szeretetedet. Kérünk, hogy engedd ma rácsodálkoznunk arra, hogy milyen gazdag is a te kegyelmed, és hogy mi mindent tettél értünk. Engedd meglátnunk, hogy hogyan jöttél be ebbe a világba, a mi életünkbe is, és hogyan akarsz az életünknek mélyebben a része lenni. Kérünk téged azért, hogy irányítsd most magadra a figyelmünket, ne hagyd, hogy elvonják azt más dolgok, gondok, hanem tudjunk valóban rád figyelni, és arra az üzenetre, ami tőled jön, segíts, hogy azt valóban magunkra értsük, és meg is cselekedjük. Amen. Az ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, még egy ifjúsági éneket énekeljünk, a lapon található négyből hozzá száll szavam című éneket.
felolvasott ige szakaszból hoz, hallgassunk még meg egy verset, Jézusnak egy mondatát, a Máté evangéliumának 15. fejezetéből a 18. verset, ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Amen. A Református Fiatalok Szövetsége sok mindent csinál, és évközben is sokféle programot szervezünk. És most a legújabb felállás szerint ősszel, minden ősszel van egyfajta regionális ifi napunk, nem is egy, hanem ezek országszerte több olyan napunk, ahol az egyes ifiket összefogva igyekszünk egy olyan napot szervezni, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat, és meghallhatják Istennek az örömhírét. És a tavaszi fél év, amiben pedig most vagyunk, nemrég beleléptünk, bár az időjárás még nem követett ebben minket, ebben a tavaszi fél évben pedig olyan úgynevezett missziós utakat szervez a Refisz, amiben egy-egy gyülekezethez kimenve az ifjúságát próbálja szintén egy ilyen nappal, de ez nem regionális, hanem ez egy-egy gyülekezetnek szóló. És az idei fél év, minden fél évnek van egy témája, és az elmúlt években mindig egy-egy parancsolatot választottunk ki a 10 parancsolatból, hogy mi legyen a napoknak a témája. És az idei fél évben a 6. parancsolatot választottuk ki, ami így hangzik, hogy ne ölj. Az a kérdésem, hogy ki az, bátran lehet jelentkezni, aki úgy gondolja, hogy ő nem vétkes ebben a parancsolatban? Ki az, aki még nem ölt? Remélem, hogy nem azért nem jelentkezik senki, mert ennyire rossz társaságba keveredtem, hanem mert valóban ismerjük a Bibliát, és berémlenek Jézusnak azok a szavai, amiket mond. Amikor ezt az ifi napon feltettem, természetesen a legtöbben föltették a kezüket, jelentkeztek, hiszen az, hogy ne ölj, hát ha valamelyik parancsolatban, akkor ebben biztos, hogy jók vagyunk, nem öltünk embert, különben biztosan börtönbe lennénk, de valószínűleg nekünk is eszünkbe jutott az, amit a Biblia tanít róla, amit Jézus mond, aki így mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkeznek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, bolond, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja ostoba, méltó a gehenna tüzére. És ezeket a szavakat hallva, valóban nekünk is arra kell jutnunk, hogy egyikünk sem mentes ennek a parancsolatnak a megszegésétől, hiszen Jézus azt mondja, hogy nem csak a tetteinkkel, hanem a gondolatainkkal és a szavainkkal is lehet ölni. És mi ezt a témát választottuk ki a Refisz napok témájára, hogy hogyan lehet a szavainkkal ölni, hogyan lehet a szavainkat is rosszul használni, és hogyan lehet jól használni Isten dicsőségére. A napoknak a címe így modern kifejezéssel lesz, hogy no comment, és ezért hangzott el ez az ige Jakab levelének a 3. fejezetéből, ami a beszédünkről szól. És 3 gondolatcsoportban szeretném elmondani a mai ige hirdetésben ennek az igének az üzenetét. Az első az a comment, a második az a no comment, és a 3. pedig Jézusnak a kommentje. Az első az a comment, ezen a gondolatcsoporton belül azt kell elmondanunk, hogy az ember igenis beszél. Modernen már kommentel is online dolgokon. Az ember beszélő lény. És sok tudós és filozófus azt mondja, hogy ez az egyik legnagyobb különbség, ami az embert emberré teszi, és például megkülönbözteti az állatoktól. Ez az egyik legnagyobb különbség, a legnagyobb sajátosság az embereken belül, hogy minden ember kommunikál. Nincs olyan ember, aki ne beszélne, aki ne kommentelne. Az egyik író kicsit viccesen így fogalmazta meg, hogy a fajtánkból valók, értsd az emberek, világszerte sziszegő, hümmögő, vinnyogó és pattogó hangokat hallatva lélegzik ki a levegőt. És figyelik, amint társaik is ugyanezt teszik. Ez a beszédnek a leírás, és valóban minden ember beszél. Hány szót ismer egy 3 éves gyerek? utána néztem, és azt találtam, hogy már 1000 szót ismer egy 3 éves gyerek. Mennyi egy átlagos ember használt szókincse? Ez attól függ, nyilván egy Petőfi és egy Arany János akár 15-20 000 szóig is fel tudott menni, de egy átlagos ember mondjuk 5000 szót ismer, egy műveltebb ember akár 10 000-et is. És az a kérdésem, hogy van-e valakinek tippe, hogy egy nap átlagosan hány szót ejtünk ki? Erről is találtam egy kutatást, hogy egy nap hány szót ejtünk ki? Körülbelül lehet egy-két tippet mondani, hogyha valakinek van. Ez nyilván attól is függ, hogy ki az, hogy beszédese vagy nem, hogy férfi-e vagy nő. Én azt találtam, hogy az átlagos szószám 5000, itt hangzik egy tipp, ennél több. 8000, annál is több. Ezek nyilván nem különböző szavak, hanem összesen hány szó. Én azt találtam a kutatásban, hogy átlagosan 16000 szót beszél egy ember, egy nap. Egy lelkész nyilván többet, de talán egy átlagos emberre ez illik, és ez azért elképesztő, hogy a szavaink mennyire itt vannak, és jelen vannak az életünkben. És tényleg kommunikálunk, kommentelünk, és most már az online világban is ez az egyik legfontosabb sajátosságunk. És Jakab ehhez még egy dolgot tesz hozzá, és az pedig az, hogy a szavainkat nem csak ennyire sokat használjuk, hanem nagyon nagy hatásuk is van. Itt a 3. verstől kezdve ugye 3 példát mondott. Az egyik, hogy a szavaink ugyanúgy, mint ahogy a lovaknál, nem tudom, hogy van-e, aki lovagol, hogyha egy zablát vetünk a szájába, egy nagyon pici mozdulattal az egész lovat oda irányíthatjuk, ahová akarjuk. Ugyanígy a hajókat is egy apró kormánylapáttal a végén, amit a kormány is mozgat, oda irányítjuk az egész több tonnás hajót, ahova akarjuk. Sőt, egy parányi tűz, egy parányi szikra, egy eldobott cigarettacsikk is akár erdőtüzet okozhat. És azt mondja ezzel Jakab, ezekkel a képekkel, hogy a szavaink azok ugyanilyenek. Iszonyú nagy hatásuk van. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit mondunk. Itt, amikor az Isten tiszteletre bejövünk, és elhangzik az a két szó, hogy álljunk fel testvérek, akkor 2 vagy 3 szó hatására mennyi minden mozdul, pedig csak szavak történtek. És olvastam egy példát is, ami arról beszél, hogy az ember szavai azok milyen nagy hatással lehetnek, és hogyan lehetnek ezek pozitívak. Ez egy amerikai történet, hogy volt egy kislány, aki még amikor kicsi volt, akkor mindig járt hozzájuk egy tejes ember, ugye napról napra, vagy hétről hétre hozta, szállította nekik a tejet, és ez a teljes ember, ez a bácsi, ez nagyon szerette ezt a kislányt, és valahányszor találkozott vele, így megkérdezte tőle viccesen, nevetgélve, hogy és hogy van az én kis gyönyörű Miss Amerikám, utalva így, hogy mint olyan szép lenne, mint egy szépség királynő, és ezek a szavak, később, ahogy elmondta ez a lány, akkor már nő, annyira sokat jelentettek neki, és annyira bátorították őt, hogy ebből merített erőt, és indult el aztán, és lett tényleg Miss Amerika, tényleg egy szépségverseny. Egy egyszerű, teljes ember szavai, aki időről időre bíztatta, kedveskedve ezt a gyermeket, olyan nagy hatást értek el, hogy ez a lány, ez a nő utána egy ilyen nagy dolgot el tudott érni vele. Ez tehát az első rész, hogy használjuk a szavainkat, és nagy hatásuk van. A második gondolatcsoport az arról szól, hogy van azonban valami baj. Ugye Jakab is az előbb már utalt arra, hogy igen, a lovak meg a hajók, de a 3. példánál, a tűz példájánál már éreztük, hogy de a nyelv nem csak jó irányba, a szavaink nem csak jó irányba vannak nagy hatással, hanem rossz irányba is, hanem egy elpattant szikra valóban erdőtüzet is okozhat. Milyen módokon használhatjuk rosszul a szavainkat? Az egyik, és ez ma nagyon-nagyon elterjedt a fiatalok körében, az, hogy online nagyon-nagyon sokat tudunk bántani és ártani egymásnak. Valamiért úgy hat ránk az online világ, a számítógép előtt ülés, a névtelenség, az, hogy nem látjuk azokat, akikhez beszélünk, hogy sokkal könnyebben írunk megjegyzéseket, akár bántó megjegyzéseket, akár sértő megjegyzéseket, akár olyan megjegyzéseket, amik valakinek rosszul esnek. És nem egyszer fordul elő az, hogy valakit már nem is az osztályteremben gúnyolnak ki, hanem online, a Facebookon teszik nevetségessé, írnak oda mellé olyan hozzászólásokat, amik bántóak, küldenek személyes üzeneteket nekik, egészen durvákat, vagy például töltenek fel róluk olyan képeket, amik aztán annak az illetőnek kínosak. Nagyon sok lealázó szó hangzik el az online térben, de valójában nem is kell az online térhez is mennünk, mert a valóságban is biztosan így van. Azt hiszem, hogy nem kell sokáig a gondolatainkban sem kutakodni, hogy mi is, mikor mondtunk utoljára olyan megjegyzést, olyan bántó dolgot, ami valakinek rosszul esett, mikor volt az, amikor haragunkból fakadóan a szavainkkal bántottunk, vagy akár öltünk is. Az egyik magyarázó, ő nagyon találóan ezt mondja, hogy sokan talán azért nem folyamodnak tettlegességhez, és azért nem szegjük meg tettekben a ne ölj parancsolatot, mert tudjuk, hogy a szavainkkal sokkal durvábban és sokkal mélyebben oda lehet szúrni, és fájóbb sebeket lehet okozni. És hogyha az előbb a teljes ember története a pozitív részre hívta fel a figyelmünket, akkor Gyökösi Bandi bácsinak a története pedig ugyanennek a negatív oldalára hívja fel a figyelmünket. Ő meséli el, hogy volt egy osztály, amiben volt egy gyerek, aki egy jó indulatú gyerek volt, de a kisnövése miatt őt világéletében töpörtyűnek csúfolták, nem csak a diáktársai, hanem a tanárai is. És rajta ragadt ez a név, és bár látszólag nem mutatta, hogy ez mennyire bántja, abból tudjuk meg, hogy ez mégis így volt, hogy később, amikor felnőttek és munkába álltak, akkor ez az ember, az osztálytársai megdöbbenve értesültek arról, hogy ez az ember egy nap öngyilkos lett. És a búcsú levelében ennyi állt, hogy minek éljen egy ilyen töpörtyű. És azt gondolom, hogy ez a történet, ez megrázó, de arra világít rá, hogy azok a szavaink, amiket kimondunk, azoknak sokszor tényleg pusztító hatásuk van. Tényleg erdőtüzet gyújthatnak föl valakinek a lelkében, akire nem is gondolunk. Ahogy készültem erre az alkalomra, én is magamban is végigpörgettem az életemet, és ugyanígy eszembe jutott egy lány, akit alsóban mi is cikiztünk, gúnynevet aggattunk rá, és nagyon-nagyon bánom. Istentől is bocsánatot kértem, és neki is írtam, és úgy szeretném ezt semmissé tenni, úgy szeretném elmondani ennek a lánynak is, hogy ne gondold, hogy szóval, hogy ne értsd azt úgy, mert nem is annak szántuk, és hogy nehogy az, ami szavainknak ilyen romboló hatása legyen. És Jakab arra hívja fel a figyelmünket itt a második gondolatkör végén, így írja, hogy mindenfajta vadállat, madár, csúszómászó, tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Kommentátor kicsit viccesen ezt említi, hogy már a számtalan állatfajt sikerült megszelidítenünk, sőt idomítanunk, elértük, hogy a csimpánzok teázzanak, hogy a delfinek kézilabdázzanak, sőt még a legyeket is rá tudjuk venni mutatványokra, azonban a saját házunk táján, a saját nyelvünkkel, a saját szavainkkal egyszerűen nem bírunk, nem tudunk rendet tenni. És Jakab arra figyelmeztet ebben az igében, hogy ebben mindnyájan vétkesek vagyunk, és hogy ne gondoljuk, hogy a szavainkkal nem tennénk pusztító hatásokat. Azonban Jakab azt mondja, hogy a nyelvet az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, és ez reményre ad okot, és így térek át a harmadik gondolatcsoportra, ez pedig Jézusnak a kommentje, Jézusnak a megjegyzése, mert Jézus látja ezt, tudja, hogy használjuk a szavainkat, tudja, mert ő teremtett minket, és azt is látja, hogy a szavainkkal ölünk, hogy gyilkoljuk egymást, hogy sokszor magunkat is, sokszor másokat is, sokszor akarva, sokszor akaratlanul bántunk. És ő belép ebbe a történetbe. Ő belép a mi megjegyzéseink világába. Ő látja ezeket a szenvedéseket. És több dolgot mond. Az első, amit mond, az, amit Jakab így fogalmaz meg, hogy ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és de a nyelvünkkel, a szánkkal, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet, és hogyha kicsit figyelmesen olvassuk, hallgatjuk ezeket az igéket, akkor eszünkbe juthat az, hogy Jakab Jézus szavaira utal, amit fel is olvastam az igehirdetés alapigéjeként, amikor Jézus azt mondja például, hogy mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ami kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, a lopások, a hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Itt felsorolja ugye a parancsolatokat. És Jézus azt mondja, hogy a baj az nem a szánkkal van, hanem mélyebben. A baj az nem az, hogy mondunk rossz dolgokat, hanem az, ami mögötte van, ami benn van a szívünkben. És egy ilyen szemléltetést lehetne mutatni, most azt hiszem, hogy nem fogom megmutatni, de hogy ha van a kezemben egy pohár víz, és valaki nekem jön, valaki engem meglök, akkor mi fog történni? Az, hogy ez a pohár víz, ez kilocsan, kiömlik. És ez azt szemlélteti, hogy ugyanígy van a mi életünkkel is, hogy sokszor nekünk jönnek, és a szánkon kiszalad valami. De az, ami kiszalad, az valójában azt árulja el, ami belül van. Hogy ebben a pohárban tiszta vagy koszos víz van, hogy a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus uralkodik, vagy pedig nem az Úr Jézus Krisztus uralkodik. Jézus tehát legelőször ezt mondja, hogy ne gondoljuk, hogy a szavainkon van a baj, hanem mélyebben. És emiatt a megoldás sem az a szavaink általi ölésre, hogy figyelünk a szavainkra, hogy elszámolunk tízig, hogy jobban végig gondoljuk, mit mondunk. Lehet felszínes kezeléseket hozni, és még akár átmeneti sikerrel is lehet ezeket tenni, de attól még a szívünkben ott marad belül a baj, a bűn, az a fajta koszos víz, az a fajta harag, amiről Jézus is beszél, hogy aki haragszik Atya fiára, már az is megszegi a parancsolatot, mert hiszen abból indul, aztán minden más. Tehát ez a baj, és mivel nem itt van kinn a baj, hanem belül, ezért a megoldás is mélyebb, nem a szavainkat kell lecserélni, hanem a szívünket kell lecserélni, hanem új szívre van szükség, arra van szükség, hogy Jézus Krisztus oda beköltözzön, magáévá tegye ezt a hajlékot, az életünket, hogy amikor meglöknek, tényleg a jó jöjjön ki belőle. De hogyan lehetséges ez, hogyan lehet ezt megtenni? És ez az utolsó gondolat, az, hogy Jézus nem csak azért lépett be a mi történetünkbe, hogy mindezt elmondja nekünk, hanem azért, hogy meg is tegye. Jézus az életét adta értünk. Jézus a kereszten a mi bűneinkért, a mi mocskos szavainkért is az életét adta azért, hogy mi bocsánatot nyerhessünk minden hiába való és minden sértően kiejtett szavainkért. És azért, hogy aki ezt átéli, aki elfogadja az ő bocsánatát, aki átél Istennek a kegyelmét, az utána megtapasztalhassa azt, hogy Jézus Krisztus őt belülről elkezdi átformálni, elkezdi újjáformálni, hogy megtapasztalhassa azt, hogy a szíve sötét, bűnös szívből átváltozik élő, tiszta szívre, ami aztán, hogyha meglökik, akkor jó vizet, akkor szép szavakat, akkor szeretetet, és nem haragot, és nem gyűlöletet, akkor nem az, hogy ostoba, hanem az, hogy kedves, hogy drága, adja ki. Ez csak Jézus áldozatával lehetséges, csak a Szentlélek bennünk élésével lehetséges, hogy ne csak a szavaink, hanem a szívünk változzon meg, és hogy onnantól kezdve tényleg, ami kijön, ha nem is mindig, mert az életünk végéig tart ez a megszentelődés, de legalább elinduljon ez a folyamat, hogy a körülöttünk élőket ne öljük a szavainkkal, hanem építsük, hanem odaálljunk mellé, hanem bátorítsuk, mint ahogy ez a teljes ember. Vagy hogyha valakit cikiznek az osztályban vagy a környezetünkben, akkor odaálljunk mellé. Vagy mielőtt megérünk egy kommentet, egy e-mailt, egy blogbejegyzést, azelőtt átgondoljuk, hogy a szavainkkal mégis milyen hatást érünk el, és igyekezzünk arra, hogy azok Isten dicsőségére legyenek, és az ő szeretetét hirdessék a világban. Erről szól tehát ez a Jakab ige szakasz. Az ember beszél, és a beszédnek hatalmas hatása van, de ezt az ember rosszul használja, vétkezik, mindnyájan vétkezünk a szavainkban, öljük egymást a szavainkkal, és Jézus azért jött, hogy ebből megszabadítson, de nem csak a szavainkat tisztítja meg, hanem a szívünket, az egész lényünket, az egész életünket. És az ige hirdetésre felelve, hozzá kapcsolódva énekeljünk most egy éneket, szintén a lapról egy ifjúsági ének, az a címe, hogy Tégy Uram engem áldássá, és azért imádkozik ez az ének, hogy tényleg lehessünk áldás mások számára. Köszönjük neked, hogy te mindig a problémának a gyökereig mész. Hogy téged nem a felszíni megoldások érdekelnek. Nem csupán annyit kérsz tőlünk, hogy vigyázzunk a szavainkra, próbáljunk meg vigyázni rá, hanem érdekel mindez, ami mögötte van. Hanem látod az életünket, látod a bűneinket, látod a nyomorúságunkat, látod a sebeket, amiket adunk és amiket kapunk a szavainkkal, és köszönjük, hogy te bejössz. Hogy te bejöttél ebbe a történetbe. Köszönjük Jézus, hogy az életedet adtad, hogy minket átformálj. Köszönjük, hogy téged tényleg nem csak a felszín érdekel, hanem a mélyére akarsz menni, hanem valóban meg akarsz ismerni minket, és hogy valóban meg akarsz szabadítani. Kérünk téged azért, hogy a te szent lelked által munkáld ezt, és tedd készé a mi szívünket arra, hogy a te áldozatodat elfogadjuk, és hogy eldöntsük, hogy neked élünk. És kérünk ad, hogy megtapasztalhassuk azt is, ahogy a te lelked bennünk munkálkodva egyre inkább kitisztítja a mi szívünket. Kérünk enged, hogy a szavaink így formálódhassanak át. Bocsásd meg, hogy annyiszor, mi keresztényként is nem jól használjuk a szavainkat, káromkodunk, szídunk akár téged is, családon belül is, nem kedvesen szólunk a másikhoz, vagy néha egyenesen meg akarjuk őt bántani. Kérünk, hogy bocsásd meg ezeket a bűnöket, és hogy tisztíts meg ezektől. Tedd készé a mi szívünket, hogy egyre inkább neked szolgáljon, és használd a mi nyelvünket, hogy ne sebeket okozzunk, hanem szeretetet közvetítsünk. És használd arra kérünk a mi nyelvünket, hogy a te igédet mondhassuk másoknak, hogy az evangéliumot szólhassunk, hogy bizonyságot tegyünk rólad, és így legyen valóban a szavaink, így legyenek valóban a szavaink építő szavakká, a legnagyobb építő szavakká, ami csak lehetséges, hiszen a te evangéliumodra minden embernek szüksége van. Urunk, könyörgünk így valamennyi emberért, gyülekezetünkért, településünkért, népünkért, add, hogy a te evangéliumod az megjelenjen ebben az országban, ebben a világban, és hogy halló fülekre találjon. Kérünk, hogy formálj át bennünket közösségként is, add, hogy minél többen meghalljuk ezt az evangéliumot, és átéljük a te szabadításodat. Így kérünk, Urunk, a nehézségekkel küzdő testvéreinkért, a betegeinkért, a gyászolóinkért, add, hogy ez az evangélium, ez a drága vigasztalás, a te kereszthalálod, hogy te eljöttél, hogy átvedd a bűneinket, és hogy velünk legyél, és hogy átformálj minket, ez valamennyiünk az eljusson, és te segíts nekik is, hogy ezt meg tudják élni. Köszönjük neked, Jézus, hogy most itt együtt lehettünk, és mielőtt a tőled tanult imádsággal jönnénk eléd, most egy csendes percben mindenki a maga imádságát viheti Isten elé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Köszönjük szépen Reiner Zoltán lelkipásztor testvérünk szolgálatát, az Úristen hálája és őrizzen bennünket. Jelenleg Kecskeméten szolgálnak, mindketten utcában együtt. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Kedves testvérek, ebben az esztendőben ismét szeretnénk egy passió, idézőjelben mondom, játékkal készülni húsvét ünnepére. A címe ennek a Clavius, és egy katona történetét dolgoznám fel, aki részt vett Jézus megfeszítésekor, hogy hogyan változik az ő élete. Kurpis Imre testvérünk készítette el ennek a dramaturgiát. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit felolvasónak erre az alkalomra. Nagy reménység szerint ezt nagy pénteken este adnánk majd elő, készülnök így majd húsvét ünnepére. Kedves testvérek, a Komár Csobánybeli Református Társegyház községünk 2014 márciusában úgy nyilatkozott, hogy szívesen indítana egy keresztény szellemiségű református fenntartású óvodát Komházon. Külső lehetőségként és nem biztos várományként most azt a felelősséget kaptuk, hogy az óvoda indításához szükséges felmérést elvégezzük, ezért fordulunk most minden jó szándékú református keresztény testvérhez, hogy véleményével segítse munkánkat. Ezt egy elektronikus űrlapon tudjuk kitölteni, jövő héten készítek ehhez majd egy papír alapút is, amelyben nem tudunk ígérni még semmit, és nem is várunk senkitől semmit, csak egészen egyszerűen azt kérnénk, hogy lássuk, van-e ennek a mi gyülekezetünkön belül felső igénye, kibontakozása. Tervünk szerint ezt a kérdőjével, ezt húsvétig fogjuk gyűjteni. Most április 2-a lesz húsvét hétfője, eddig fogjuk mindezt megtenni. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2-1%-ának felajánlására, református egyházunkat a 0066-os technikai számon, gyülekezetünket pedig alapítványunknak a megjelölésével támogathatjuk. Arra bátorítok mindenkit, hogy azok is töltsék ki a felajánló ívet, akiknek esetleg adókedvezmények miatt nincsen befizetett adója, mert jelen pillanatban NAV azokat a felajánlásokat is számon tartja, ahonnan nem érkezik ugyan számszerű összeg, de valaki, ha tehetné, akkor támogatnám. Többen kérdezték azt, hogy hát a nyugdíjasok ezt megtehetik-e. Csak azok a nyugdíjasok tehetik meg, akiknek van elvégzett munkájú. Tehát aki a nyugdíja mellett dolgozik, megteheti, de akinek nincsen, az ezt nem teheti már meg. Újdonság a rendszerben az is, hogy ez a felajánlás, ez mindaddig érvényes lesz, amíg ellenkező irányú jelzést nem adunk a NAV-nak. Tehát egyszer kell megtenni ezt mindenkinek, jó esetben, és reménység szerint az egyházakban nem is történik változás. Az alapítványokra ez utóbbi nem vonatkozik, azt minden évben még szabadon eldöntve tudjuk majd felajánlani. Én magam már megtettem mindezt a ügyfélkapon keresztül, ez is az az online világ, amiről letisztelte, hogy csak kicsit beszélt. Ott nem volt nehéz, azt be kell vallanom, mert ott nem volt nehéz. Kedves testvérek, Csabánykai gyülekezetünk a reformáció emlékévében úgy döntött, hogy a Budapest Kálvin téri térinstalláció elemeiből egy emlékkövet fogad örökbe. Ez egy 50x50 cm-es emlékkő, amelyen jelen esetben egy luteri és egy 20. századi református idézet olvasható, és ennek az volt a külső föltétele, hogy húsvétig ezt a követ el kell helyeznünk egy közterületi útburkolatba sűrjesztve. A presbitériumunk az elmúlt alkalommal úgy döntött, elmúlt ülésen úgy döntött, hogy a székely kapu előtti területet, ez körülbelül egy 6 négyzetméternyi terület, itt a járdát megbontanák, és egy kis díszkő burkolat közepébe helyeznénk el ezt az 50x50 cm-es járólapot, több is 8 cm vastag, tehát azért Kálvin térről lett, vagy utángyártva, idehozva, tehát ez ugyan nem útelem, ahogy önök ezt leírták, de minden olyan föltételnek megfelel, ami ehhez szükséges. Arra kérem testvéreimnek, hogy lehetőség szerint támogassuk ezt a kisebb emlék beruházásunkat, céladományainkat, és ennek az átadására, vagy a hivatalos használatba vételére majd nagy csütörtökön délután kerül sor. Nagy csütörtökön este 6 órakor az bűnbánati alkalmunk itt az imaházunkban, és előtte vennénk birtokba, használnánk, így átvitt értelemben lépnék át először erre a bejárati tértőkkelemre. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem 9:30-tól hétfőn babamama kör lesz, 6 órától énekhallgatóba, kedden 6 órakor bibliaórán lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Komázon, szerdán 10 órakor bibliaórán lesz a Komázi idősek otthonában, 18 órától a Komázi gyülekezeti házban, pénteken 7 órától ifjúsági alkalmat tartunk. Szombat délelőtt két programot hirdetnék. A családoknak egy kirándulást szervezünk jövő hét szombatra, illetve Gondnak úr arra kért, hogy hirdessem, hogy Csobánkán nagy takarítást tartanák. 9 órától imaházunkat, környékét, foglalkoztató termeket tennénk rendbe. Szeretettel várjuk erre testvéreinket segítő szolgálatra. Jövő héten vasárnap, virágvasárnap bőti istentiszteletünk lesz Komázon és Csobánkán a szokott időben. Istentiszteleteink előtt lesz énektanulás, erre is várjuk a testvéreket. Néhány mondatban még a Refisznek a szakterülés munkájáról halljunk.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ilyen formában is. Ahogy tiszteletes úr, Esperes úr említette, a Református Fiatalok Szövetségének szolgálói vagyunk. A Református Fiatalok Szövetsége országszerte szervez ahhoz hasonló programokat, amiket Zoli is emlegetett. De most a programokon túl én a céljainkról szeretnék néhány szót ejteni, hogy végül is miért csinálunk missziós utakat, miért szervezünk nyári tábort, évközi konferenciákat. A 4-es célrendszerben fogalmaztuk meg ezeket. Az első és legfontosabb, hogy szívügye a szolgálóknak, a vezetőknek az, hogy már fiatal korban minél többen megismerhessék Jézus Krisztusnak a váltságát. többen a vezetők és szolgálók közül ugyanígy már nagyon fiatalon kaptuk azt a kegyelmet, hogy Jézus Krisztussal találkozzunk, és valamennyiünknek meggyőződése, hogy ilyen szilárd és biztos alapokra építkezve teljesedhet ki az élet, és élhetünk boldog életet. Én személyesen nagyon hálás vagyok azért, hogy 13 éves korom köré kötöm azt, amikor valóban átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, és nagyon hálás vagyok azért, hogy egy csomó olyan varga betűtől kímélt meg engem az Úristen, egy csomó olyan fájdalmas mellékágtól, amiben biztos vagyok benne, hogy Jézus nélkül én is belesodródtam volna. És nagyon nagy öröm, amikor mondjuk egy nyári tábor végén egy tényleg az élet kapujában álló fiatalember arról tesz bizonyságot, hogy a héten ő is átadhatta az életét Jézusnak, és egy ilyen nagyon szép záromondattal fejezi be a bizonyságtételét, hogy Isti vagyok, Istennek bűnös, de megváltott gyermeke. Amikor ilyen történetek vesznek körül bennünket, akkor érezzük azt, hogy minden erőfeszítés, amit mi belefektettünk, amit sokszor morcosan, kimerülten tettünk egy tábornak a megvalósulásáért, hogy mindent megért egy ilyen alkalom. Másik nagyon fontos célunk a megtérésre híváson túl az, hogy a fiataljaink természetesen növekedhessenek is a hídben, hogy a megszentelődés útján lépéseket tehessenek. Ezt általában olyan programokkal próbáljuk serkenteni, amin keresztül lehetőségünk van beszélgetni arról, hogy mit jelent keresztényként élni a világban. Akár egy ilyen missziós úton, hogyha most fiatalok között hallottuk volna ezt az igehirdetést, akkor kis csoportokban beszélgetnénk arról, hogy ez a mi életünkben mit jelent, miket éltünk át a szavainkkal kapcsolatban. Szoktunk műhelyfoglalkozásokat tartani a tudomány és kereszténység, házasság, szexualitás, kis csoportvezetés, szolgálatra nevelés témájában, azért, hogy a fiatalok már egészen fiatalon felismerhessék azt, hogy ők is tehetnek hozzá az Isten országához, és ők is nagyon-nagyon sokat tehetnek azért, hogy a környezetükben élők megismerjék Jézus Krisztust. Nagyon fontos célunk még továbbá, hogy a fiatalok lehet, hogy mondjuk egy nyári táborban egy hetet együtt töltenek, hatalmas lelkesedéssel és tűzzel mennek tovább, de a nyári tábor nem egy önmagáért való cél, vagy egy ilyen kifélyi konferencia nem egy önmagáért való cél, hanem arra bátorítjuk a fiatalokat, hogy hazamenve a saját gyülekezeteikbe épüljenek be, keressék meg azt a feladatot, ahol nekik van lehetőségük szolgálni, és tegyenek meg mindent azért a közösségért, ahova egyébként Isten őket helyezte és rendelte. És természetesen ezt a három célt átszövi és átfonja az a gondolat, hogy mindezt az Isten dicsőségére tesszük, szeretnénk ezzel azt szolgálni, hogy az ő országa és dicsősége a környezetünkben egyre inkább teret nyerhessen.
Még talán ehhez annyit tennék hozzá, hogy köszönjük azt, hogy itt lehettünk, személyesen is. Köszönjük, hogy hát félig haza jöhettünk, és köszönjük azt, hogy refitként is itt vagyunk. Köszönjük szépen a gyülekezetnek a támogatását, az anyagi támogatását is, amivel ezt a missziót, ezt a szervezetet segíti. És köszönjük azt, hogyha a testvérek, hogyha ti ezt hirdetitek a fiatalok között, hogy van refisz, hogy lehet jönni. A legközelebbi ilyen programjaink az ilyen egyes missziós utakon kívül a május 26-a ilyen tavaszi zongás, így hívjuk, ez egy foci kupa volt a korábbi években, most szeretnénk azt, hogyha a foci mellett a lányok is találnának meg megfelelő elfoglaltságot, és ezért főzőverseny lesz, női foci is természetesen, de röplabda is, és mindenféle más program, illetve ami még hangsúlyos, hogy nyáron lesznek táboraink, lesz egy nagy nyári táborunk augusztusban Balatonszárszón, illetve most elsőre lesz egy evezős táborunk, ami pont azt hiszem, hogy itt kerül, a szentendreiek szervezik majd a Refisz neve alatt, úgyhogy ide is, hogyha van olyan fiatal a környezetünkben, akinek ezt jó szívvel ajánlunk, tegyük meg. A Refiszről a www.refisz.hu-n vagy a Facebook oldalon is van egy ilyen, hogy Református Fiatalok Szövetség, itt mindig lehet tájékozódni, hogy éppen merre járunk, milyen programok vannak, esetleg képeket is feltöltünk, úgyhogy köszönjük, hogyha ezt követitek, imádkoztok értünk, és ajánljátok másoknak is.
Köszönjük szépen!
Zárolja nekünk, pedig nem a pap, vagy a papíron is rajta van, de ez egy énekes könyvének az Isten szívének tihenbe. Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség Istennek, hozzatok.